September morning still can make me feel that way.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. A Kreml szóvivője szerint a NATO már háborúban áll Oroszországgal, hiszen közvetlen segítséget nyújt az ukránoknak. Dmitrij Peszkov kijelentette, Moszkva továbbra is készen áll a háború békés rendezésére, de szerinte Kijev mesterségesen lassítja a folyamatot, az európaiak pedig nem akarják kezelni a válság kiváltó okait. A varsói Belveder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő este az ex-közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Közben brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében, az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drón berepülések elhárítása végett. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693.700, a nettó 479.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 570.000, a nettóé 399.000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Reagált az adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, írta Comba Sándor. A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér után, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az a három gyermekes anya, aki már az októberi fizetését is eszélyamentesen szeretné megkapni, válaszza a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazását, az adóelőleg nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be. Az amerikai Support Services Group Europe ZRT vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltatóközpontot hoz létre Szekszárdon, körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elősegítve 75 munkahely megteremtését. A hírt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Noha az Európai Unió szempontjából tragikusan rossz az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vám megállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait, és idén már 7 ilyet sikerült bejelenteni, közölte Szijjártó Péter. Magyarország felgyorsítja a paksi bővítést, tudatta tegnap a tárcavezető. Szijjártó Péter a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi közgyűlésén azt mondta, Magyarország aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, és minden támadás ellenére felgyorsítja az építkezést. Kijelentette azt is, egyetlen állam energiaellátásának biztonságát sem szabad szankciókkal veszélyeztetni. Egyúttal bejelentette, nukleáris megállapodást kötünk a kínaiakkal. Izrael éjszakai bombázásai új szakaszt nyitottak a gázai offenzívában. Izrael Katz, izraeli védelmi miniszter reggeli közlése szerint Gáza lángokban áll. A Hamász a Trump kormányt vádolja az eszkalációval. A palesztin terrorszervezet figyelmeztetett, hogy a támadások veszélybe sodorhatják a még mindig fogságban tartott izraeli túszokat. Donald Trump amerikai elnök közben ismét felszólította a Hamászt a foglyok szabadon bocsátására, míg Marco Rubio külügyminiszter Izraelben a szervezet lefegyverzéséről és a túszok hazatéréséről tárgyalt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel. Tömegesen menekülnek a palesztinok Gáza városból. Az izraeli hadsereg becslése szerint egyre intenzívebb légitámadásaik miatt a korábban ott élő 1 millió emberből már mintegy 350 ezeren elhagyták a várost. 33. alkalommal rendezték meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, a kormánya semmit rólunk nélkülünk elvét tartja szem előtt, ezért mindig kikéri a fogyatékosügyi szervezetek véleményét egy-egy döntés előtt, valamint stabil, kiszámítható költségvetési forrás biztosít számukra. Végül az időjárásról, holnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, futózáporokkal, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Tikovics Ernő, és itt ül velem a Bodvavölgyi Madárgyűrűző állomáson Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője. A témánk pedig igazából adódik, mert október 4-én és 5-én lesznek idén az Európai Madármegfigyelő Napok, amiben Magyarország is bekapcsolódik, és mindig szép helyezést ér el, akár a látott fajok számát tekintve, akár a résztvevők számát tekintve, vagy éppen a helyszínek számát tekintve. Soha életemben nem láttam madarat. Nincs felszerelésem, de el szeretném határozni, hogy előbb-utóbb madarász leszek. Hogy kezdjek hozzá?
Ilyenkor érdemes először is megfelelő felszerelést, legalábbis könyveket venni, vagy az interneten utána nézni, hogy ténylegesen milyen madárfajokkal is találkozhatunk azon a területen, ahol mozgunk, ahol élünk. Egy jó távcső ugye elengedhetetlen, akár jegyzetfüzet, hogy fel tudjuk jegyezni azokat, amiket látunk, akár lerajzolni, illetve érdemes olyan személyhez vagy szervezethez csatlakozni, akik ugye ezt régebb óta űzik.
Emlékszem, egyszer én is elmentem egy madártani egyesületes taggal távcsövet vásárolni, de aztán másra fordítottuk a pénzt, és apukám azért vett nekem egy távcsövet a lengyel piacon, egy szovjet 8x40-es távcsövet. Mit jelent a 8x40?
Egyrészt a nagyítás ugye 8-as, a másik pedig a lencse méret. Ez nagyban segíti azt, hogy mennyi fényt kap, mennyire jól lehet, pontosan lehet vele látni. Nem érdemes 10, akár 12-szer nagyobb nagyújtásút venni, mivel azt kézben is kell tartani, és ahogy az ember keze remeg, hiába látunk messzebbre, hiába látjuk a messzebbi dolgokat nagyobbra, de ahogy remeg a kezünk, egyszerűen nem tudjuk felismerni, nem tudjuk azonosítani azt.
Vagy élvezni a képet, amit lát az ember a távcsőben. Első madaram, én még emlékszem, mert nagy élmény madarat látni, madarat nézni távcsővel, madarat megfigyelni, egy tengeric volt. És ahogy fölnagyítódott az a kis madár, és láttam minden rezdülését, az tényleg egy ilyen csodavilág volt. Vagy egy olyan világ, amiben addig nem láttam bele.
Persze, ugye olyan fajokkal érdemes kezdeni, azokat ismerik fel először, amik jellegzetesek, nagyon egyediek, ilyen a tengeric, a gyurgyalag, akár a sárgarigó, és az ember, amikor képen látja, akkor lehet, hogy egy gyönyörű képet lát, de egy sematikus valamit, és ahogy a madár elkezd mozogni, ahogy viselkedik, újabb és újabb információkat nyer róla, akár a madárfaj meghatározását is segítheti az, hogy milyen a viselkedése.
Ezzel mit értesz? Két egyforma madár, ha máshogy viselkedik, különböző faj?
Nem is feltétlen csak a viselkedése alapján különböző faj, de segíti a tudásunkat arra terelni, hogy azt a madárfajt megtaláljuk. Mondjuk vannak nádiposzáták, egy magas gazosba látunk egy egyszínű barna madarat, akkor attól függ, hogy miben van, már tudunk egy gondolatot összerakni, hogyha mondjuk egy aranyveszős, magaskórós terület, akkor ez valószínű énekes nádi poszáta lesz, de ha a nádban mászkál egy majdnem ugyanúgy ilyen kinézetű madár, az már inkább egy cseregő nádi poszáta lesz, vagy valamelyik másik faj. Úgyhogy ez is nagyban segíti. A parti madaraknál a mozgása sokszor olyan távolságban vannak, hogy egyszerűen nagyon nehéz őket felismerni, de a mozgásuk az sokat erősít azon, hogy milyen madárfaj lehet.
Megvan a távcsövem, megvan a jegyzetfüzetem, meg a határozókönyvem, esetleg még mobil alkalmazásom is, az hogy segít?
Mobil alkalmazások is most már vannak, vannak kimondottan olyanok, ahol csak maga a határozó van, de van már olyan alkalmazás is, ami például vagy a fotót, vagy a madár hangját felveszi, vagy egy fényképet csinál, illetve fel tudunk rá tölteni fényképet, és több-kevesebb sikerrel meghatározza azt a madárfajt. Vannak, amiket nagyon jól meg tud határozni, de van, ami teljesen kívül esik az ő hatáskörén, hiába van ott mellettünk a madár, akkor sem hallja.
Megvan tehát mindenem, felszerelés, bakancsot fölveszem. A túrázók szeretnek élénk színű ruhákban túrázni, hogyha valami baj lenne, már messziről észrevegyék őket. Ez a madarászoknál nem célszerű.
A madarászok, akár csak a fotósok szeretnek nyugodtabb, egyszerűbb ruhát felvenni, de ez attól is függ, hogy hol vagyunk. Ha egy erdőbe sétálunk, ott érdemesebb ilyen ruhában lennünk, de akkor is sokszor a madarakat csak halljuk, kisebb eséllyel látjuk. Például akik az esőerdőkbe, dzsungelekbe mennek madarászni, azok alig látnak gyakorlatilag madarat, mivel nem azon a magasságon mozognak, ahol az ember van. De ha kimegyünk a halastavakhoz, leeresztett halastóra például, ott akármilyen ruha lehet, mert ahogy felmegyünk a toronyba, igazából a madarakat nem zavarjuk, nem vesznek rólunk tudomást.
Milyen toronyba?
A madármegfigyelő tornyokba. Vannak ilyenek, ugye? Általában a nemzeti park igazgatóságok készítenek ilyeneket.
Akkor nézzük meg az élőhelyeket, hogy hogyan madarászunk a különböző helyeken. Kezdjük az erdővel. Talán az a legklasszikusabb madármegfigyelő helyszín.
Igen, és talán az egyik legbonyolultabb is, mivel ténylegesen a lombkoron a szintben mozgó madarakat sokkal nehezebb megfigyelni, így ilyenkor nagyon sokat segít, hogyha ismerjük a madarak hangját. Az gyakorlatilag elengedhetetlen, vannak olyan fajok, amik nagyon szépek, nagyon látványosak, egy szajkó, egy mátyás madár az ugye nagyon jól meg tudja mutatni magát, de például, ha egy sisegőfüzikét keresünk egy bükkösben, azt kevésbé látni, de ha meghalljuk a jellegzetes pénzérme forgatásra, pénzérme pörgésre emlékeztető hangját, akkor rögtön tudjuk, hogy ott egy sisegőfüzike lesz.
Most egy réten vagyunk, egy réten beszélgetünk. Ez milyen hely itt? Mi várható?
Ez egy kaszált rét, ugye alacsony a növényzet. Itt egy távcsővel, de akár egy úgynevezett spektívvel, egy teleszkóppal, egy egyszerű, nagyobb nagyítású távcsővel is sikert tudunk elérni. Ugye itt elsődlegesen azokat a madarakat látjuk, amik a fűfélékre, bokrokra kiülnek, illetve azokat, amik a fejünk fölött húznak át. Kis szerencsével itt a nem messze költő békászósasok is be tudnak jönni, de hollók, egerészőjövek. Most ősszel a különböző légykapófajok elég látványosan mozognak itt, illetve a szajkók ordibálnak mindenfelé körülöttünk.
Vízpart?
Attól függ, hogy milyen a vízpart. Most egy nagy nyílt akváriumszerű vizet képzelünk el, vagy pedig egy olyat, ami nádassal benőtt, már-már ténylegesen alig átlátható. Utóbbi helyen megint a fülünkre tudunk leginkább hagyatkozni. Még egy nagy nyílt területen ugyanúgy ezt a egyszemű spektívet, vagy egy betekintésű spektívet.
De az már húzósára nem?
Egy távcső is tud húzósára lenni, ott is vannak olyanok bőven, amik már 1 millió forint feletti összegben vannak. A spektíveknél is nagyon nagy a szórás, vannak olcsóbbak, vannak drágábbak. Ugye általában az ember fiatalon úgy kezdi, hogy egy olcsóbbal, akár egy nagyszülőktől megörökölt orosz távcsővel, vagy hasonlóval, és akkor, ha ő komolyan gondolja, akkor egyre jobb minőségű felszereléseket vesz.
Nézzük meg, hogy milyen a napszak, amelyik a legjobb a madarászásra. Ezt is gondolom madara válogatja.
Madara válogatja, illetve évszak is válogatja. Ugye nyáron, abban a nagy melegben hajnalba kell kimenni, illetve esetleg még alkonyat előtti időszakban. Napközben jóval kevesebb madár mozog. Nekik
most is, bocsáss meg, tényleg alig rebben egy-egy fel.
Igen, ez most annak is köszönhető, hogy tegnap volt egy jó kis front, ami elég jól kisöpörte. Előző nap nagyon sok madarat fogtunk, nagyon sok madarat is láttunk. Tegnap gyakorlatilag délig iszonyatos idő volt, délután is egy eléggé nyomott, csöndes. Most kezdenek szépen jövögetni a madarak inkább. Az időjárás őket is befolyásolja természetesen.
Akkor nem árt, ha ezt is tudja egy madarász. Napszakok, évszakok, térjünk vissza.
évszakokban ugye attól függ, hogy mit akar látni. A napszakoknál is, ha baglyot szeretne látni, vagy éjszakai fajokat, hiába keresi nappal, elég nehéz őket meglelni, bár kis gyakorlattal akár egy lappantyút is fészken is meg lehet találni, de ugye fészken általában, ha csak nincs valami természetvédelmi érdek mögötte, akkor nem zavarjuk a madarakat, vagy valami kutatói érdek. Az évszak természetesen más és más. Télen gyakorlatilag egész nap mozognak a madarak, jóval rövidebb időszakot van fenn a nap, ezek ugye a nappali madarak. Még a madarászok általában a tavasz és őszi időszakot kedvelik a legjobban, ezek a legmozgalmasabbak. Tavasszal, mikor hozzánk jönnek vissza a madarak, akkor rövid időt töltenek egy-egy helyen, ősszel viszont akár hetekek is megállhatnak egy-egy megállónál vonulás közben, úgyhogy ez a tavasz-ősz, ezek a legizgalmasabb időszakok.
A természettudomány azt mondja, hogy amit megfigyelek, abba bele is avatkozok. Valamilyen szinten már azzal, hogy megfigyelem. Nyilván ez igaz a madár megfigyelésre is. Van-e valami etikája, etikettje ennek a szabadidős tevékenységnek?
Etikája van, és mindig is volt. Sajnos mondanánk azt, hogy mivel egyre több ember csinálja, egyre jobban hígul, de a régi időkből is vannak bőven olyan történetek, amik azért azokon a határokon túlmozognak már, amit jó néven veszünk. Ha az emberben van egy normális jó indulat, ténylegesen szereti az állatokat, a madarak miatt megy, nem pedig akár a jó fotók miatt, vagy hogy ő figyelje meg a legjobb fajt, akkor általában érzi, hogy hol van az a határ, amikor már sok.
Van erről valami hivatalos adat, hogy ki tartja Magyarországon a madár megfigyelés, vagy a megfigyelt madarak, fajok számának rekordját?
Van egy magyar madarász honlap, ugye a birding.hu, ott vannak különböző listák, van egy teljes magyar lista, itt természetesen csak azoknak látjuk, hogy hány madárfajt látott, akik fel is iratkoznak rá, illetve ez teljesen arra megy ez a lista, hogy ki mennyire szava hihető, illetve mennyire látja be, hogy azt látott, vagy nem azt látott, de vannak különböző ilyen listák, ezek különböző játékok gyakorlatilag. Van éves lista, hogy egy évben kilátott a legtöbb madárfajt, vannak különböző területi listák, hogy az adott területen kilátta a legtöbb madárfajt, vagy éppen a legtöbb gyűrűzött madárfaj, a legtöbb világon látott madárfaj, a Nyugat-Palearktisz régióban, ahova Magyarország is tartozik. Rengeteg ilyen lista van, de ez játék igazából.
Játék igazából, de tudomány is, hiszen hozzájárul mindenki, vagy hozzájárulhat egy-egy madár megfigyelő is az adataival a tudományos kutatáshoz. Ez egy ilyen tudomány kicsiben.
Persze, a madár megfigyelésnek több válfaja van, előfordulhat, hogy csak időnként kimegyünk, feljegyezzük magunknak. Ugyanazon a területen mi látjuk, hogy mondjuk azon a területen, hogy csökken vagy növekszik egyes fajok állománya. Ritka madarak jelennek meg, vagy éppen olyan fajok, amik addig gyakoriak voltak, eltűnnek a területről. Lehet ezt nagyobba, és ugye a különböző monitoring programok erre hivatottak, hogy ezt próbálják nagyban csinálni az országon belül, illetve akár nagyobb léptékben is, és különböző statisztikai modellekkel ezt le tudják vezetni, hogy éppen az adott madárfaj valószínű, hogy csökken, vagy hogy növekszik a populációja. Gyűrűzés az megint egy más téma, a madárgyűrűzés, kutatás, környezeti nevelés, nagyon sok minden most már, illetve van ténylegesen ez a játék kedvéért a ritkaságok vadászata, a ritkaságok keresése. Ez tényleg megint egy játék, vannak, akik komolyanban veszik, vannak, akik kevésbé komolyan, de az ember azért mindig szeret látni olyat, amit még nem látott, úgyhogy ez is egy jó pofa dolog.
Nemrégiben egy új madárfaj költött, számunkra új madárfaj költött Magyarországon. Eddig csak megfigyelték, ugye bebetévet, de aztán most itt fészket is rakott, ez a kuhi. Gondolom most a kuhit sokan szeretnék látni.
Igen, az elmúlt években már, aki szerette volna, annak őszintén volt is lehetősége, ugyanis ezen a területen, ahol most költött, ott az elmúlt években többször megjelent volt, hogy több hónapot ott töltött egy-egy példány. Mi is voltunk lent egy pár éve, valószínű, hogy láttuk is az egyik költőmadarat, ami most költött, nagy eséllyel. Ez egy ténylegesen egy jó pofa madár, ami úgy néz ki, hogy terjeszkedik észak felé. Idén nem csak nálunk lett új költőfaj, hanem a dánok is most közölték le, hogy náluk is költött ez a madárfaj. Valószínű, hogy a következő években nagy eséllyel egyre gyakoribb lesz, de láttunk ellentétét is, hogy költött egy-egy madár, például a berkiveréb vagy a vörhenyes fecske. Úgy gondoltuk, hogy akkor megindul ennek a mediterrán csapatnak a északi expanzió az északi betörése és terjedése, és ehhez képest azóta nem volt költése. Kuhinál sem tudjuk, de ennek ellenére például az énekes hattyúnak, ami északi madárfaj, vagy éppen a kisbukónak is volt költése az elmúlt évekből. Úgyhogy nagyon nehéz egy-egy adatra kihegyezni egy egész folyamatot. Egy adat ugye nem adat a statisztikusoknál, nálunk sem, ez most jelenleg egy érdekesség. Örülünk neki, aztán majd kiderül, hogy ebből jelenség lesz, vagy ez egy egyszeri történés volt csak.
Mindig tartogat tehát a madárvilág, az állatvilág, a természet meglepetéseket, újdonságokat, ezért is érdemes madarászni, madarat megfigyelni. Erre szervezett formában legközelebb október 4-én és 5-én lesz lehetőség az Európai Madármegfigyelő Napok kapcsán. Balázsi Péternek köszönöm a beszélgetést, Tikovics Ernőt hallották.
Most irodalmi részlet következik. Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. részét hallják. Felolvassa Tóth Levente színművész.
A dolog Korcsi életének 2. évében egy tavaszi estelen vette kezdetét. Mamánál aznap délután vendégek teáztak, és az egyik hölgy magával hozott egy népszerű női magazint, amelyet véletlenül ott hagyott nálunk. Papa este sehogy sem találta a helyét, elfelejtette ugyanis hazahozni a könyvtárból a szokásos kupac olvasnivalót. Ráadásul a moszkítók túlzott mohósága miatt nem hódolhatott kedvenc esti szórakozásának, a pitypong írtásnak sem a hátsó udvaron. Bent maradt tehát a házban, és céltalanul témfergett ide-oda a nappaliban, míg mama végül megelégelte. Az Isten szerelmére hagyd már abba ezt a téblábolást, szólt rá. Ülj le a fenekedre, és olvas újságot. Itt van egy, mögöttem a széken. Alig, hanem egész gondolatvilágát a kötés foglalta le, hogy ilyesmi szaladt ki a száján. Mamának egyébként ritkán tompult el ennyire az agya. Én a szobámban ültem, és éppen Champlainről írtam dolgozatot, észleltem ugyan, hogy mama mond valamit, de nem figyeltem oda. Korcsi a lábamnál szundikált, ő nem is hallott semmit. Mindkettőnket fölöttébb váratlanul ért tehát a gyötrelmes üvöltés, amely néhány perc múlva felverte a házat. Papa hangminősége mindenkor megütötte a díszszemle vezénylői mértéket, még ha, mint jelen esetben, szavainak értelme némelyest kifürkészhetetlennek tetszett is. Mit szólnának a szomszédok a fenébe is, ha az orruk alá lúgatnám a koszos alsógatyáinkat? Mennydörögte. Korcsi olyan hirtelen riadt fel, hogy kobakját alaposan beleverte az íróasztalomba. Champlain tova tűnt lelki szemeim elől, és lázasan kutatni kezdtem emlékezetemben holmi alsó gatyákkal kapcsolatos bűncselekmények után. Aztán mama csitító hangja hallatszott, amint nyugodtan, csendesen igyekszik szétoszlatni a vihar fellegeket. Szívem újra normálisan kezdett verni, kíváncsiságom kicsalogatott az előszobába, ahonnan bekukucskálhattam a nappali ajtaján. Papa ismét a szobát rótta egy vezénylő tábornok lépéseivel, kezében egy nyitott képes újságot lobogtatott, s egy villanásra szemembe ötlött az élénken színezett egész oldalas hirdetés, amelyen egy szárító kötélre akasztott, leírhatatlanul mocskos alsógatya lobogott, miként a végső züllöttség zászlaja. A képen keresztbe futó hatalmas, vérvörös betűkből jól kivehetően harsogták a megszégyenítő vádat. A tiéd is lehet. Mama szeliden üldögélt karosszékében, bár kissé lebiggyett szájjal. No, hallod, Angus, pirongatta papát, viselkedj már! Végtére is mindenkinek élnie kell valamiből, és ha az a cég nem tudja eladni a kékítőjét, miből éljen meg? Papa maró, bár nézetem szerint igen találó javaslatot tett, ezt azonban mama elengedte a füle mellett. Lehet, hogy ez a reklám csak ugyan közönséges egy kicsit, folytatta, de hát épp az a célja, hogy felkeltse az olvasó figyelmét, amit el is ért, vagy nem? Hogy papa figyelmét alaposan felkeltette, afelől semmi kétség nem lehetett. Na hát akkor, vonta le a következtetést mama győzedelmesen, mit akarsz még? Ez volt mindig a döntő érv, amellyel mama a maga részéről leszokta zárni a vitát. A képes újság másnap reggel szép csendben elhamvadt a szemét égetőben, és mama is én is úgy képzeltük, hogy ez a vihar végképp elvonult. Tévedtünk, de hát egyikünknek sem voltak mélyebb ismeretei a tudatalatti működését illetően. Nem is gyanítottuk, hogy az esemény továbbra is ott erjedezik papa lelkének valamely mélyen fekvő elrejtett zugában. Telt múlt a nyár. A mocsarak megint kiszáradtak, elszikesedtek, a vetés elfonnyadt, leperzselődött, újabb aszály sújtott le ránk. A tikkasztó levegőben állandóan szinte rétegesen lebegett a por, amelynek undorító üledékétől csak olyankor szabadulhattunk meg, amikor pucérra vetkőzve áztattuk magunkat a fürdőkádban. Korcsinak még ennyi megkönnyebbülés sem jutott. Hosszú szőre egyenesen gyűjtötte a port, amely úgy megrekedt benne, hogy bundája megfilcesedett, elszíntelenedett, illetve furán sáfránysárga lett. Ám de ekkor tájt ifjú korában még semmiképpen nem volt hajlandó önkéntesen vízbe merülni, hogy gyógyírt szerezzen nyomorúságára. Korcsi az aszály hű fia volt. Azt hiszem, élete első pár hónapjában olyan kevés vizet látott, hogy joggal találta gyanúsnak ezt az elemet. Minden esetre úgy rettegett a víztől, még a legcsekélyebb mennyiségtől is, mint leveli béka a csörgő kígyótól. Valahányszor úgy döntöttünk, hogy most aztán akár tetszik, akár nem, megfürdetjük, nem csak vitatkozni kezdett, nem csak megsüketült, hanem, ha tehette, meglógott előlünk és bemenekült a garázs padlója alá, és ott gubbasztott étlen szomjan, míg végül feladtuk a tervet, és ünnepélyesen biztosítottuk, hogy fürdésről már szó sincs. A fürdetés egyik legbonyolultabb mozzanata kétség kívül annak megtervezése volt, hogy mivel és hogyan lehetne Korcsit gyanúkeltés nélkül lecsalogatni az alagsorba, ahol a mosóteknő várta. Ez a probléma minden alkalommal más és más megoldást követett, mivel Korcsinak kiváló memóriája volt, és igencsak könnyen megsejtítette, hogy mire készülünk. Egyszer például egy eleven pockot engedtünk le az alagsorba, és amikor véletlenül rábukkantunk, oda hívtuk Korcsit, hogy végezzen vele. A trükk soha többé nem vált be. A fürdetés maga súlyos megpróbáltatást okozott minden résztvevőnek. A kezdeti kísérleteknél esőköpenyt, majd vízhatlan viharkabátot és gumicsizmát viseltünk, de egyik sem bizonyult kielégítőnek. A későbbiekben egyszerűen alsó nadrágra vetkeztünk. Korcsi soha nem adta fel a harcot, és néha bizony hihetetlen túlzásokra vetemedett, hogy kijátssza a mosóteknőt. Egy ízben például kiragadta kezemből a kátrány szappant és lenyelte. Gőzöm sincs véletlenül, avagy szándékosan. Minden esetre azonnal tajtékozni kezdett a szája, mi pedig ripsz-ropsz, befejeztük a fürdetést és kihívtuk az állatorvost. Az állatorvos középkorú gyérfantáziával megáldott pasas volt, akinek praxisa főként kólikás lovak és tűgyulladásban szenvedő tehenek kúrálására szorítkozott. Semmi pénzért nem hitte el, hogy Korcsi szándékosan nyelte le a szappant, és mérgében elég nagy cirkuszt rendezett. Korcsi kihasználta a perpatvart, és elillant. 24 órával később bukkant fel újra, meglehetősen bágyatagon és kiéhezetten, kétségtelen bizonyítékát nyújtva, hogy milyen kiválóan hatékony hánytatószer a kátrányszappan.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. részét hallották. Felolvasta Tóth Levente színművész. Műsorunk ezzel már a véget ért. Munkatársaim voltak a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor készítője Tikovics Ernő. Nevükben is köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották. Az elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják. Thank you.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának első részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor a Teljesség felé. Oldani vágyom és oldódni vágyom. Üdvözíteni vágyom, és üdvözülni vágyom. Nemzeni vágyom, és megfogadni vágyom. Dalolni vágyom, és dallá válni vágyom. Mind táncoljatok. Ékesíteni vágyom, és ékeskedni vágyom. Lámpád vagyok, ha látsz engem. Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam. Ki látod, mit teszek? Hallgasd el a munkám. Egy apokrif János evangéliumból. Első rész. A forrás. Az őstudás. Az egyetlen igazi tanulás a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap, ami rajta alapszik, ronthatatlan. Ami elgondoláson alapszik, szétmálló. Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakban nem is foglalható. megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd. Ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő. 10 hadsereg, 100 pénzes láda, 1000 okirat védettje elpusztul. Amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad. Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető. Az élet és halál csak felületesen sebezheti. Lényegében sérthetetlen és teljes. 10 lépcső. Szórd szét kincseid. A gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeid. A szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid. A vígság legyél te magad. Égesd el könyveid. A bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olsd ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Űzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálod. A teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. A kimondhatatlan. Teljes bölcsesség a kőé és a mesztelen léleké. A semmit sem tudás azonos a mindent tudással. Menj a fényhez, de ne kérdezz tőle semmit. Akinek nincs szüksége arra, hogy kérdezzen, közös a felelettel. Mihelyt okosabb vagy bárkinél, ostobább vagy mindenkinél. Hogy okosabb legyen, ezt jogosan csak a mester teheti, aki okossapságából eredő ostobaságával tisztában van, és akinek részéről a tanítás alázat. A hallgató bölcset alárendeli a beszélő bolondnak. Az igazság, mihelyt kimondtad, már nem igazság. Legjobb esetben is csak gyarló megközelítése az igazságnak. A bölcs csak addig bölcs, ameddig hallgat. Mihelyt megszólal, bolond, mert tápláló tudásának csak az emészthetetlen héját adhatja át. Ami ebbe a szerencsétlen héba úgy, ahogy belefér, azt keresd. Azt edd. Többet nem tehet. Ha az igazságot akarod birtokolni, a tanításokat csak segítségül használhatod. Önmagad mélyén kell rátalálnod. A mozdulatlan utazás. Önmagad beutazása a mindenség beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez, mint egy ruhazseb az élő testhez. Éjjel a csillagos ég alatt felfohászkodsz. Mi nagy a világ! De látd, egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi testen is túlfut pillanat alatt. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út, mint csillagtól csillagig. Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kiserést ütött. Aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér. A létezés. Nézd meg egy kődarabot, egy kalapácsot, egy bokrot, egy paripát, egy embert. Mindegyik keletkezett, pusztuló, határolt, egyéni, különlévő. De közös lényegük a létezés nem keletkezett, nem pusztuló, nem határolt, nem egyéni, nem különlévő. A létezés mindenben azonos. A sokféle keletkező és pusztuló alakzat, ez az élet. Az örök egymás után, melynek minden alakzat csak egy-egy állomása, ez a létezés. Az ember az egyetlen, aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi, értelme van. Az ember az egyetlen, aki önmagában, az egyéni és feltételes dolgok alá a közös és feltétlen létezésig ás. Lelke van. A képzelet. A föld a hazugság tisztító tüze. Itt minden hazug körülöttünk. A tér álvégtelenje, a dolgok álvalósága, önmagunk álsokasága. És az ember agyban még az igazság is táncol. Egyszerre minden igaz, és egyszerre semmi sem igaz. A hazugság áradatból az egyetlen kivezető út éppen az, amely leghazugabbnak látszik. A képzelet. A sok álvalóság közt képzeletedre van bízva az igazi valóság helyreállítása. Nem a hegy és nem a völgy a valódi, hanem a szépség, melyet képzeleted a hegyek-völgyek formáin élvez. És a jelenségvilág álvégtelenjéből képzeleteden átvezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe. Más a képzelet és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint működik, és az éhen maradt vágyakat köddel eteti. A képzelet a léttörvénye szerint működik, és amit megteremt, műalkotást, tettet, gondolatot, valódi és igaz. A földön mindaz, ami keletkezik és elmúlik, valóságnak neveztetik. Csak éppen a képzelet tűnik olyannak, mintha teremtményeit a semmiből húzkodná elő. Az álsemmi, ahonnét a képzelet merít, a valóság. És a sok különlévő álvalóságban csak az a valódi, ami bennük semminek, képzeltnek rémlik. Érzékelhetetlen közös lényegük, a változó megnyilvánulások mögötti változatlan létezés.
Thank you.
Vörös Sándor a teljesség felé írásának első részét Rátóti Zoltán színművész olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kornél pápa. Szent Fábián pápa halála után 14 hónapig nem választottak pápát Rómában, mert mindazok, akik számításba jöhettek volna, a börtönben voltak. Végül 251-ben egy tiszta életű, nagyon becsületes papot választottak pápává, és ekkor lett Kornél a pápa. Kornél pápa gyakran váltott levelet Szent Ciprián püspökkel, aki nagyon tisztelte a pápát. S mivel ma Cipriánnak is ünnepe van, ismerkedjünk meg az ő életével. Kartágóban született 200 körül, 58 évet élt. Szent Ciprián az ősegyházban egyike azoknak a püspököknek, akikről a legtöbbet tudunk. Kartágóban született tehát, 248-ban választották meg szülővárosa püspökévé. Isten azt akarta, hogy nagyon viharos időszakban kormányozza az egyház hajóját. Előkelő családban született, kiváló nevelésben részesült. Iskolái elvégzése után ügyvéd és egyben a retorika tanára lett. Gazdagsága révén az élet minden élvezetét megkóstolhatta. Egy Cecilius nevű pap barátja hatására hívő lett, és 246 húsvétján megkeresztelkedett. Tisztasági fogadalmat tett, s vagyona jelentős részét eladta, árát pedig a szegényeknek szétosztotta. Többé nem olvasta a pogány írókat, csak a szentírás tanulmányozásának szentelte az életét. 248-ban Donátus püspök pappá szentelte, annak halála után pedig megválasztották a város püspökévé. Mivel abban az időben Kartágó Észak-Afrika egyházi központja volt, Ciprián nem csak a város püspöke, hanem a közel 150 tagból álló püspöki kollégiumnak is a feje lett. 10 évig tartó püspöksége állandó szenvedéssel és harcokkal telt el. Papjai és hívei elé a belső bajokkal szemben elsősorban a saját példáját állította. Józan ítélőképességgel találta meg mindig az arany középutat, a kegyetlen szigor és a lazaság között. Nem sokkal azután, hogy átvette egyházmegyéje vezetését, kitört a Décius féle keresztényüldözés. A kegyetlen császár elhatározta, hogy egytől egyig kiirtja a keresztényeket. A papokkal kezdte, majd elrendelte, hogy minden keresztény áldozatot mutasson be pogány isteneknek. Aki ezt a meghatározott időpontig nem tette meg, azt bebörtönözték és megkínozták. Hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül, Ciprián elhagyta a várost, és egy évig rejtőzött annak környékén, onnan irányította híveit. Akadt ingadozó hittagadó közöttük. Egyeseknek sikerült igazoló bizonyítványt szerezniük anélkül, hogy hitüket megtagadták volna. Az utóbbiak később komoly kérdés elé állították az egyházat, sőt szakadást idéztek elő. Ezekre komoly vezeklést szabott ki Ciprián, de visszafogadta őket. A püspök irgalmasságával egy akkori időszerű és kényes kérdést oldott meg. A két évig dúló pestis járvány miatt sokan meghaltak. Ciprián nagyszerűen és nagylelkűen szervezte meg a betegek ápolását. Még a pogányok is bámulták. Mások meg azt mondták, hogy éppen a keresztények miatt büntetik őket az istenek. Kimondták a jelszót, Cipriánt az oroszlánok elé. Olvasok Szent Ciprián püspök vértanúságáról készült prokonzuli aktákból. Galerius Maximus helytartó így szólt Ciprián püspökhöz. Te vagy-e a Tassius Ciprianus? Ciprián püspök válaszolt. Én vagyok. Helytartó, te adtad ki magad a szentségtörő emberek főpapjának? Igen, én, válaszolta Ciprián. A szentséges császárok megparancsolták neked, hogy végezz el a szertartásokat. Ciprián válasza, nem teszem meg. Galerius Maximus rászólt. Fontold meg. Ciprián válaszolt. Az én álláspontom igaz, ilyen igaz dologban nincs mit fontolgatni. Tedd azt, amit parancsoltak neked. A helytartó ezt mondta. Sokáig éltél szentségtörő lelkületben, sok embert szerveztél be gonosz összeesküvésbe. A római isteneknek és a szentvallásnak ellenségévé lettél. A jámbor és szentséges uralkodók, Valerianus és Gallienus fenségek és a nemes Valerianus császár sem tudott téged vallása követésére visszatéríteni. Rád bizonyult, hogy gyalázatos bűnöket követtél el, és ezeknek az embereknek vezére is voltál. Ezért elrettentő példa leszel számukra, akiket aljas bűnöddel magad köré gyűjtöttél, a megsértett jogrendet véred ontása állítja helyre. Ezután ez volt a határozat, karddal kell kivégezni Cipriánt, aki fölkiáltott, hála legyen érte az Istennek. Ciprián meghalt 258. szeptember 14-én. Írásai közül a legismertebb a mi atyánkról írt magyarázata. Szent Ágoston öt beszédben dicsőítette Cipriánt, Szent Jeromos pedig drága kincsnek nevezte. Szent Kornél és Szent Ciprián emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztoraivá rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közben járásukra gyarapodjunk hitben és álhatatosságban Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a